Szeretettel köszöntöm a Jó Hírek magazin mai, keddi adásának hallgatóit. A mikrofonnál Rózsa Katalin, aki segít nekem a technikusi pultnál, Somorjai József. Néhány napja elkezdődött a 2017-18-as tanév. Ahol iskolás gyerekek vannak a családban, ez mindenképpen izgalmas időszak. Kinek ne jutna eszébe az ilyenkor a népszerű sláger Petije, aki azon a bizonyos szép napos délelőtt iskolatáskájával a hátán tipródik, merre induljon. A Mária Rádió híreiben hallhattunk a tanévkezdést segítő intézkedésekről. Korábban megérkeztek a családokhoz a szeptemberi támogatások, a családi pótlék, a gyermekvédelmi segély, a gyermeknevelési támogatás. Ingyenesen kapták a tankönyveket első osztálytól 9. osztályig a tanulók, az iskolai szünetekre is kiterjesztették az ingyenes iskolai étkezést a rászorulóknak. Hallottak arról az új rendeletről, amely szerint az iskolába vitt tankönyvek súlya nem lehet több 3 kilogrammnál, hogy a gyerekeknek ne kelljen súlyos táskákat cipelniük az iskolába. Könnyen már az iskolatáska, lehet szép napos délelőtt, változtathatunk a sláger szövegem. S hogy a jó hírek is segítsen a szülőknek, nagyszülőknek az iskolakezdés nehéz időszakában, rövid telefoninterjút készítettem Pécsi Rita neveléskutatóval. Ma már az iskola érettség egyik feltétel, hogy a gyermek várja az iskolát, és ne szorongjon a változástól. Mit tehet a szülő? Milyen a helyes napirend? Hogyan tudjuk fenntartani a tanulók kíváncsiságát? Mi a kötődés szerepe a nevelésben? Kérem, hallgassák a szakembert, Pécsi Rita neveléskutatót.
Az iskola kezdéssel kapcsolatban azt hiszem, hogy sokunknak itt az a sóhajtás, az eszünkbe, jaj, de kár, és már vége az aranyéletnek, és pedig éppen az lenne, hogy hú de jó, találkozom a többiekkel, jaj, de jó, kíváncsiság, ősi ösztön minden kisgyerekbe, hogy csodálkozva nézzük azt, hogy hát bekerülünk óvodába már, és már ott sem minden gyerek kíváncsi. Érdekes, hogy hova tűnik ez az eredendő született kíváncsiság, mi az, ami egy jó szülői vagy tanári háttér. Hát pontosan ez az érdeklődés, a kíváncsiságnak, a nyitottságnak a fenntartása. Nagyon fontos az, hogy tévedni lehet. A becsületes erőfeszítést megtesszük, és ez időnként ilyen eredményt hoz, időnként meg másik eredményt hoz. De igazából maga a haladás az a lényeges, hogy nyugodtan tévedhetsz, és van egy kedves kis történet, nagyon gyakran használom én is, hogy a mester és a tanítványok ülnek egy hidon a folyó fölött, és lobálják a lábukat, és mondják a tanítványok, hogy te mester, most itt, hogyha beleesünk ebbe a folyóba, akkor megfulladunk. Ja, mester, ne, de hogy is, fiam, hát csak ha nem jössz ki. Nem baj az, hogyha tévedünk, csak az a baj, ha nem jössz ki. És ez nagyon lényeges lenne az értékelésben, különösen kisiskoláskorban nagyon fontos lenne a szülőknek a lelkére kötni, hogy már amikor az elején az iskolába indulnak, hogy ennek nem az a teteje, hogyha valaki ötöst kap, és nem, valahogy nem a jegyeket ünnepeljék meg, hanem az erőfeszítéseket. Azt a jó eső erőfeszítését megtette érte, az akkor van, amikor jó sikerül, van, amikor kevésbé, ez jó fog nekem menni, az kevésbé jó, de majd lehet, hogy abban is. Tehát mindenkinek vannak erőse, gyenge oldala, és nem ez a fontos, hanem az erőfeszítés. Merjenek megdicsérni olyan erőfeszítéseket is, amiket sokszor természetesnek teszünk. Ez már nagyobb iskolásnál is számít. Sokszor szoktak a szülők félni attól, hogy most jaj, nem, most dicsérjen meg, ami természetes. Hát dicsérd meg. Hát dicsérd meg, ha azért erőfeszítést tesz, és az jól tényleg tudta hozni, akkor dicsérd meg. Legyen szabad ideje. Fontos a kisiskolásnak, hogy szabad mozgás legyen. Ezért ez is azért jó, hogyha tudjuk szülők és nevelők mindannyian, hogy egy ilyen korú gyereknek 2-3 óra szabad mozgásra van szüksége. El se tudjuk képzelni, hogy például a számolás, írás, olvasás, elvont gondolkodáshoz, hogy milyen mozgásokra van szükségünk, ami az idegrendszerünk, de azokat az idegpályákat műveli. Tényleg indián szögdelése, tényleg bukfencezése, rohangálásra, fáramászásra adott esetben, biciklire, úszásra, tehát ilyesmi szabad mozgásra van szükségünk. Hogy egy 6-7 éves gyereknek az agytérfogata az akkora, mint egy felnőtté. Ezért is van kíváncsi, mert nagyon szívesen érdeklődik, nagyon szívesen figyel mindenre, fogad be új dolgokat, ezért iskoláztatunk 6-7 éves korban. Tehát az agytérfogata az a felnőtthöz mérhető, de nem. Csak hogy a tüdőtérfogata, ugyanaz a tüdő, amelyik ezt az agyat ellátja oxigénnel, az pedig egy ötöde annak, ami a felnőtté. Tehát akkor mit látunk? Dolgoztatjuk ezt az agyat, hát azt lehet mondani, hogy felnőtt mértékben, mert azért lássuk be, az, hogy van egy gyereknek 4-5-6 órája is akár, és egyik óra a másik után nagyobb erőfeszítést kíván, ez egy nagyon-nagyon erőteljes szellemi megterhelés, egy intellektuális megterhelés. Ez csak úgy megy, hogyha sok-sok-sok oxigént kap az az agy. Miből kapja az agy az oxigént? Hát ahogy szüléskor vagy születéskor is látjuk, ordítás és nagy mozgás. Most, hogyha belegondolunk, hogy egy kisgyereknek hogyan telnek el a napjai, hát ez az ordítás és a nagy mozgás messze nincs arányban azzal, hogy ugye egy ötödnyi tüdőnek kellene azt a szellemi kapacitást hát feltölteni oxigénnel. A vadidőnek a biztosítása a serdülőkorban is csak ugyan nagyon fontos. Ott is a fizikai mozgás, a feszültségeknek a levezetését, kimozogni azt, amit nem tudnak elmondani, feszültségoldó mozgásra van szükségük. De nem csak erre, hanem például sok egyéb olyan tevékenységre, amit általában nem adnak meg az iskolák. Tehát oldott, laza, közösségi tevékenység, közösségi élményekre volna szüksége. Nem beszélve arról, hogy hát az élet nem csak az iskola. Tehát azért most kellene azt is megtanulni, hogy igen, van a tanulás, és van a nagymama, meg van a szabadidő, meg van a testvéred, meg vannak a közös feladatok, meg aludni is kell, például az elegendő alvás. A kisiskolásnak mindenképpen egy 9 óra legalább kellene serdülőkorban testi fejlődéshez, és ehhez a szellemi éréshez alvás kell, megfelelő, elegendő mennyiségű alvás. Egy kis csendet teremteni otthon, ott egy kis csendet, mert a zaj nagyon-nagyon erősen megterhelő. Annyira alattomosan terheli meg az agyi működéseket, hogy egyszerűen nem tudunk figyelni, nem tudunk koncentrálni, agresszívakvá válunk, csak azért, mert egy bizonyos decibel fölött ért minket a zaj egész nap. A beszélgetés nagyon nagy eszköz. A kapcsolatot megtartani még iskola évben is. Azt hiszem, ez egy nagyon nagy feladat tanárnak is, szülőnek is, mert ugye a tanárnak is nagyon fontos lesz. Ezt is nem eleget hangsúlyozzuk, azt hiszem, vagy kevés iskolában hangsúlyozzák, hogy kötődés nélkül nincs nevelés. Néhány tanár szokta azt mondani, hogy nem kell engem szeretni, csak csináljátok, amit mondok. Hát nem fogják csinálni, amit mondok. Biztos. Tehát kötődés nélkül nincs nevelés, és ez nagyon nagyban segíti az, hogy tényleg szakítunk arra pár percet, hogy a folyosón megszólítjuk, hogy olyan tananyagot viszünk be, amit látom, hogy na őket ez érdekli, na múltkor ezt felmerít, na látom, hogy téged ez nagyon foglalkoztat, nézd, hoztam neked ehhez egy érdekességet. Ezek nagyon lényeges pontok, mert az, akinek egyszer én személyesen hozok egy érdekességet, ott számíthatok rá, hogy akkor is be fogja fektetni azt az energiát, azt az erőfeszítést, amit szeretnék.
Szeptember 5-e van Kalkuttai Szent Teréz anya halálának évfordulója. 20 éve ezen a napon 87 éves korában adta vissza lelkét teremtőjének. Az ENSZ közgyűlése magyar kezdeményezésre nyilvánította 2012-ben szeptember 5-ét Kalkuttai Teréz anya 1997-ben bekövetkezett halálának napját a jótékonyság világnapjává. Áljon itt Teréz anya emlékezetes gondolatai közül néhány, amelyek híven tükrözik csodálatos erényeit. A kedves szavak rövidek és könnyen kiejthetőek, de a visszhangjuk valóban végtelen. A csend gyümölcse az ima, az imádság gyümölcse a hit gyümölcse a szeretet gyümölcse a szolgálat. Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat, csak kis dolgokat tehetünk nagy szeretettel. S ha már jótékonyság napja és szolgálat, ide tartozik még egy hír. Somos László, kaposfői plébános atya munkáját életmű díjjal ismert el a Jószolgálati szakmai zsűrije. Somos László plébános soha nem tervezte, hogy cigányokkal akar majd foglalkozni, és egy olyan rendszert épít fel, amely a plébánián messze túlmutat. Évek óta számos családon segít, igyekszik minden környékbeli településre eljutni, ahol a szegény sorban élő cigányok szeretettel és bizalommal fogadják. A plébános szerint ezt a szeretetet viszonozza a cigánypasztorációban. A szegény sorban megtalálta Jézust, az önfeláldozót, aki azonosítja magát a legelesettebb emberekkel. Somos László atya szavaival köszöntsük a jótékonyság világnapját, Azt nézem, mit tudok én ott segíteni, mert én szerencsés ember vagyok, van lehetőségem segíteni másoknak. Keressük mi is a lehetőséget a jótékonykodásra, a szolgálatra. Jó hír, és egyben programajánló. Kulturális szalon nyílt pénteken Budapesten az első kerületben a nyár elején elhunyt Jókai Anna Kossuth nagydíjas és Kossuth díjas író emlékére. A szalon ötletének megvalósításakor többet képzeltünk el, mint egy újabb közösségi teret. Ennek a helynek küldetést szántunk, hogy legyen lelki, szellemi otthon annak a spiritualitásnak, amelyet Jókai Anna képvisel és művein keresztül átadott nekünk. Hangsúlyozta Nagy Gábor Tamás, Budavár polgármestere, a szalon ötletgazdája a pénteki megnyitón. Hozzátette, ez a ház a tanulás és a találkozás helye lesz, amely megörökíti Jókai Anna emlékét. Az első kerületi Iskola utca 28 szám alatti műemléképület az első hely Budapesten, ahol a Józsefvárosban született, az elmúlt években Kispesten élt Jókai Anna Kossuth nagydíjas írónak emléket állítanak. A Franklin utca sarkán a Batthyány térhez közel fekszik ez az épület, amely részben alápincézett, földszintes, magas tetős, elég nagy méret, hiszen több mint 260 négyzetméteres, a házhoz majdnem 100 négyzetméteres pince és egy 60 négyzetméteres udvar is tartozik. A mostani átalakítás során létrehoztak egy rendezvénytermet, a többi helyiségben a hajdani nagypolgári átalakítás során létrehoztak egy hajdani nagypolgári otthon hangulatot idéző szobát, illetve szobákat, amely a vendégeket fogadja. A szalon belsejében a budavári önkormányzat Jókai Anna családjának jóvoltából, az írónő személyes tárgyaiból és kitüntetéseiből egy bensőséges hangulatú emléksarkot alakított ki. A négy teremből álló új kulturális és közösségi helyszín irodalmi esteknek és könyvbemutatóknak, koncerteknek, közösségi összejöveteleknek biztosít majd helyet, lehetőség lesz itt kötetlen beszélgetésekre, olvasásra, de akár kártyázásra és sakkozásra is. A szalon minden délután 16 és 20 óra között lesz nyitva, klubtagsági vagy egyéb akkreditáció alapján térhetnek majd be az érdeklődők. Megígérem, hogy a későbbiekben is figyelem a programot, és hozom önöknek a jó hírt. Egy héttel ezelőtt hallottak egy beszélgetést a Mária Rádió Jó Hírek műsorában Szél Péter filmrendezővel, aki Placid atyáról készített filmet. Szeretettel hívjuk és várjuk kedves hallgatóinkat filmklubunk következő vetítésére, ahol ezt a filmet tekinthetik meg. A film címe Placid atya, aki megjárta a gulágot. A vetítés időpontja 2017. szeptember 12-e, tehát egy hét múlva kedd, 16 óra. A vetítés helyszíne tehát Mária Rádió, Gogol utca 28. Hogyan lehet túlélni a gulágot és derűsnek maradni? Egyebek mellett erről szól a 100 évet megért Placid atya bencés szerzetes élettörténete, amelyet ebben a filmben láthatunk. A róla készült filmben megosztja nézőivel azt a négy fő elvet, amivel sikerült átvészelnie életének legnehezebb évtizedét, és amely elvekkel életének további szakaszaiban is sikerült megőriznie magában a derűt. Nem panaszkodom, észreveszem az apró örömöket és azokat megörvendezni, mert az az élet művészete, önbecsülés. Ha hiszel Istenben, van mibe kapaszkodnod, de ha nem hiszel, akkor is tud, hogy Isten akarja a túlélésed. Placid atya szavai ma is érvényesek. Ezekkel a gondolatokkal köszön el önöktől a mai adás szerkesztő műsorvezetője Rózsa Katalin, megköszönöm Somorja József szolgálatát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Hírpercek.
A mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják.